Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Viva Las Vegas! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Formula Podcast idei utolsó előtti futamértékelő adásában. Én Gellérfi Gergő vagyok, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy sikerült elkapnom a Las Vegas-i és Abu Dhabi-ba tett kirándulása között néhány órát Magyarországon töltő Mészáros Sándort egy rövid beszélgetésre. Szia, Sanyi!
Viva Las Vegas! Viva Gellérfi Gergő! Üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok!
Hány órát töltesz Magyarországon? 30-at nagyjából, jól számoltam itt a két óra között?
Körülbelül annyit, igen. Hát nem fogom túlzásba vinni.
Akkor csapjunk is bele a beszélgetésbe. Hát az első Las Vegas-i nagydíj kapcsán előzetesen sok mindenre gondoltam volna, hogy mi lesz az első témánk, de ugye a top 10-ben nem szerepelt volna a csatorna fedél, azt hiszem, hogy neked sem. Mégis azt hiszem, hogy mindenek előtt beszélnünk kell a csatorna fedél ügyről, hiszen ez az incidens és ennek a folyamányai nyitották a hétvégét, és bizonyos szempontból rá is nyomták a bélyeüket a hétvégére, azért nem teljesen szerencsére, de az tény, hogy az első napja a Las Vegas-i nagydíjnak az mindenképpen arról az esetről és annak az esetnek a következményeiről szólt, ami ugye az első szabad edzés nagyjából 8. percében történt. Ugye azok kedvére, akik esetleg egy kő alatt töltötték az elmúlt napokat, az első szabad edzés elején egy csatorna fedél kiszakadt a helyéről az autók szívóhatásának köszönhetően, és kiukasztotta Carlos Sainz Ferrariát, valamint ugye Esteban Ocon autója is megrongálódott ebből az okból kifolyólag, és hát onnantól gyakorlatilag felborult a hétvége menete, legalábbis ami az első napot illeti, ami magyar idő szerint pénteki nap volt, nálatok pedig ugye csütörtökön kezdődött, és pénteken ért véget ez a történet. Akkora volt belülről nézve is ez a káosz, mint amekkorának kívülről nézve tűnt, hiszen itt órákon át ugye nem fogalmunk se volt, hogy mi fog történni, lesz-e egyáltalán még akció, és hogy fog folytatódni ez a hétvége.
Én megpróbálom kontextusba helyezni ezt a történetet, és először is elnézést kérek a hallgatóktól, nem be vagyok rúgva, meg semmi ilyesmi, mint amilyen kommenteket kaptam a YouTube-on, meg a Facebookon a kollégák tájékoztatása szerint. Egész egyszerűen hideg volt a Las Vegas-i éjszaka, és megfáztam, mint egy kutya. Úgyhogy elnézést kérek a repet fazék hangért. Tehát, hogy egy picit kontextusba helyezzük a történetet. Én hétfőn érkeztem Las Vegasba, hétfő kora este, és hát nyilvánvalóan az első dolgom, miután elfoglaltam a kis szállásomat, az volt, hogy rohantam körbenézni a pályán, hogy mi a helyzet, hogy állnak, mert ugye mindenféle dolgokat hallottunk így szakmán belül az elmúlt hetekben, hogy nagyon nagy csúszások vannak, Isten tudja, hogy fog elkészülni, az utolsó pillanatban fog elkészülni, az utolsó utáni pillanatban fog elkészülni, káosz és zűrzavar várható. Ugye egy eléggé speciális berendezkedésű pályáról beszélünk, a világ összes utcai pályájához képest is. Ugye ezt a pályát közutakon alakították ki, ráadásul úgy tudtak dolgozni rajta a Tilke Engineering munkatársai, illetőleg a helyi kivitelezők, hogy bizonyos időintervallumokban mehetett a munka, bizonyos időintervallumokban pedig nem, mert ugye együtt kellett élni a helyi lakossággal. Nem lehetett 100%-ig hermetikusan lezárni ezt azokat a területeket. Ez konkrétan Las Vegas belvárosa, a Strip és környéke, ahol ezeket a munkálatokat le kellett folytatni. Ezt nem lehetett azt csinálni, hogy akkor ezt hermetikusan lezárjuk, és akkor mindenki menjen innen a fenébe. Ezért tartott nagyon-nagyon hosszú ideig, több mint fél évig zajlott a kivitelezésnek az érdemi része, és döbbenetes dolgokat láttunk, ilyen mindenféle mobil felüljárókat, meg amit el tudsz képzelni, mindent elkövettek annak érdekében, hogy a helyi lakossággal együtt élve ez a pálya ki legyen vitelezve. Most amikor én a helyszínre megérkeztem, én nem vagyok pályaépítő, meg semmilyen építő
sem. De még lehetsz?
De nagyon sokat beszélgettem már Herman Tilkével, akik hallgatják a Formula podcastet, én azt gondolom, hogy egy nagyon emlékezetes beszélgetést fülelhettek meg egy pár évvel ezelőtt, amikor amolyan pályaépítő, kisokost, gyors talpaló iskolát kértem tőle, és itt a műsorban elmagyarázta nekünk, hogy ez hogy zajlik a pályáknak az építése. Szóval amikor megérkeztem, én azt láttam, hogy olyan folyamatok zajlanak, amelyekből én arra következtettem, hogy itt bizony tényleg csúszás van. Tehát, hogy ez tényleg az utolsó pillanatban lesz kivitelezve, vagy pedig az utolsó utániban. Aztán, ahogy haladtunk előre, kedvesen ismét körbenéztem, akkor is azt láttam, hogy megy a munka, és annyira kapkodnak, mint a mérgezett egér. Mert hát ugye az volt a terv, hogy szerdán, legkésőbb szerdán megtörténik a pályainspekció, meg a pályának az átvétele. És már kedről beszéltek, tehát hogy lehet, hogy kedd este megtörténik, mert ugye a megállapodás a helyi hatóságokkal az úgy néz ki, hogy másfél órával az adott session előtt történik meg a pálya nyomvonalának a lezárása. Tehát elméletileg arra lett volna esély, hogy kedden csináljanak egy ilyen pályazárat, annak érdekében, hogy a pályainspekció megtörténhessen, de ezt nem tudták megoldani, mert nem volt olyan állapotban a pálya, hogy ez az inspekció ennek legyen értelme. És ezt elhalasztották szerdára, ugye az már a sajtónap volt Las Vegasban, mivel hogy szombat este volt a verseny, így minden egy nappal előrébb jött, és akkor is azt láttuk, hogy rettenetesen megy a munka, és mindenféle rémtörténeteket hallottunk. Például azt tisztán láttad az időmérő monitorokon, hogy amikor az időmérő rendszer be van üzemelve, akkor bizonyos adatokat látsz, ilyen kamu adatokat például. De üresek voltak a screenek. És ott mentünk utána az információra, és mondták, igen, még nem működik az időmérő rendszer szerda délelőtt. Akkor olyanokat hallottunk, hogy bizonyos helyeken a fényjelzések installációja sem volt még kész szerdán napközben. De mindenki igyekezett optimizmust sugalni. Egyrészt ugye ezek elképesztő dolgok. Tehát ez bárhol máshol történik, akkor a hajad az égnek áll, és azt mondod, hogy én ezért tettem a Pitwall Plus-os videóban nagyon határozott utalást arra, hogy ez egy kardinális kérdés. Ugye pályainspekció nélkül nem lehet a versenyt megrendezni. Tehát voltak olyanok a pedokon belül, neveket nyilván nem mondok, akik szkeptikusak voltak azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán el tud-e rajtolni ez a hétvége az eredetileg eltervezett időrend szerint. Annyira nagy volt a kapkodás, meg annyira nagy volt az elmaradás. Aztán hát én magam csütörtökön hajnalban, 2:30 magasságában jöttem el a pályáról, akkor még semmi sem volt. Tehát el sem kezdődött még akkor a pályainspekció, és hát reggel nyilván az első kérdésem az volt, hogy akkor mi a helyzirajzi. Elengedtem egy néhány üzenetet, és az jött megnyugtató válaszként, hogy igen, megtörtént, ilyen hajnali 3 meg 4 óra között zavarták le a pályának az átvételét. Ugye ez abból áll, hogy a versenyigazgató egy delegációval körbe megy, és azokat a szempontokat, amik alapján a pályát át kell venni, azokat ellenőrzi, illetőleg utána következik egy úgynevezett high speed test, amikor a safety carral köröz a Ben Maylander. Most még eső is esett aznap éjszaka, és hát ugye az egyébként is, tehát azon az aszfalton ez egy új aszfaltréteg, amit nem tudom hány hónappal ezelőtt fektettek le, az új aszfalt az mindig csúszós. Erre esett az eső, plusz nem volt letakarítva. Egy hihetetlenül sikágózós safety car teszten volt túl Ben Maylander, de megérkezett az információ csütörtök reggelre, hogy akkor a pálya az versenyzésre alkalmas állapotban van. Ám de ennek ellenére ugye, amikor nagy a kapkodás, olyankor mindig benne van a hibának a lehetősége. Mindenki lélegzett visszafolytva várta, hogy kezdődjön el az FP1, hogy akkor mi fog történni. Ugye először állt fel a pálya, abból a célból, hogy versenyautók menjenek rajta, az mindig egy érdekes pillanat, hogy akkor ez van-e valami rejtett bukkanója, vagy valami olyan érdekesség, ami megbolygathatja a történetet, és hát itt bizony volt. És nem is a csatorna fedelet szippantotta ki ez a Ferrari, hanem a csatornafedelet kerettel együtt. Tehát, hogy be volt ágyazva az aszfaltba. Azzal együtt szakítottak. Ez nagyon sok mindent elmond arról, hogy micsoda szívóhatás van ezek alatt az autók alatt, hogy kiszakította a beágyazott, az aszfaltba beágyazott keretet is. A másik pedig az, hogy azért ott valószínűleg nem a leghatékonyabban voltak ezek a kis vasdarabok elhelyezve az aszfaltban. Aki követ engem a közösségi médiában, akár Facebookon, akár X-en, akár Instagramon, tettem föl képet a már helyreállított történetből. Ugye akkor megállították az edzést, mikor ez bekövetkezett először, és nem nagyon értettük, hogy mi történt. Aztán utána pillanatokkal később jött a Ferrari-tól az információ, hogy ez bizony egy ilyen csatornafedélés keret volt, ami gajra vágta a Carlos Sainz autóját, és hát akkor ugye azonnal láttunk már ilyet, én magam is láttam már ilyet például 2019-ben Bakuban, amikor Russellnek a Williams-ét vágta haza egy csatornafedél, olyankor teljesen egyértelmű volt a protokoll, a promóter a helyi hatósággal nekiállt, és végigmentek, és ellenőrizték azt, hogy akkor a többivel mi a helyzet, mert ha egy feljött, akkor ott megvan az esélye arra, hogy többet is felszippadhatnak az autók. Na most ott én elkezdtem vizsgálódni, ott nagyon hamar kiderült, hogy 140 darab ilyen csatornafedél van a nyomvonalban, viszont azt kaptam információként a pálya vezetőitől és az F1-től, ezt talán írtátok is az élőben, mert adtam haza az információt, hogy körülbelül 30 darab van, ami kritikus. Tehát aminél ténylegesen fennáll annak a veszélye, hogy akkor ez felszippantható az autók által, és ennek neki kellett állni, és stabilizálni. Ilyen gyorsan kötő betont, meg a fene tudja, hogy mit hoztak oda a Tilke Engineering munkatársai, és azzal fixálták ezeket a csatornafedeleket. De összességében véve azt mondom neked, hogy a baj, vagy a káosz, az én érzésem szerint a helyszínen sokkal nagyobb volt, mint amit a külvilág ebből érzékelt. Ugye eleve a felvezetésben ez, hogy csúszás volt a pályaátvétellel, aztán utána, hogy jött ez, tényleg benne a többség arra volt berendezkedve, csapatfőnökökkel beszélgettem ebben a kényszerszünetben, az egyik abszolút kedvencem, nevet sajnos nem mondhatok, amikor megkérdeztem erről az egyik csapatvezetőjét, hogy akkor mi a véleménye arról, hogy a vadonatúj Las Vegas-i strip versenypályán az első szabad edzés 8 percig tartott, egy elképesztő szellemes választ adott rá, ennyit mondott, hogy Sándor, coitus interruptus. Azt, hogy ez írja le a legjobban, hogy ez történt. És tőle is, meg más csapatfőnököktől is, akikkel beszéltem, azt tudtam meg, hogy különböző forgatókönyvek lógnak a levegőben. Az A forgatókönyv az, hogy gyorsan végeznek az ellenőrzéssel és a javítással. A következő, a B forgatókönyv, ez az úgynevezett legrosszabb forgatókönyv, a worst case szenárió, az pedig az, hogy elhalasztják, és másnap valamivel engedélyt kérnek a helyi hatóságtól arra, hogy a tervezetnél korábban zárják le a pályát, és az eredetileg tervezett menetrend elé szúrnak be egy sessiont. Itt fölmerült kérdésként az, hogy ez hogyan lehetséges, hogy csak úgy a hatóságtól egyik pillanatra a másikra engedélyt lehet kapni, akár arra, hogy a csatornafedeleket te megbabráld, mert ugye az a helyi önkormányzathoz tartozik. És erre azt a magyarázatot kaptam a helyi ügyeket nagyon jól ismerő forrásaimtól, hogy annyira össze van nőve Las Vegas vezetése ezzel a kaszinó és hotel üzletággal, hogy gyakorlatilag bármit akarnak, az megvalósítható gyors átfutással, úgyhogy nem csinálnak ebből ügyet, hogyha ezen variálni kell egy kicsit. De aztán...
Bocsánat, de annyit hadd jegyezzek meg, hogy úgy tűnik, hogy bármit meg lehet valósítani, kivéve egy dolgot, biztosítani azt, hogy a nézők ott tudjanak maradni a lelátókon, és megtekinteni a második szabad edzést.
Ez egy másik történet. Ugye ezeknek ahhoz, hogy... Tehát tegyük tisztába, én gusztustalannak tartom azt, ami ott történt. Mélységesen fel vagyok háborodva, hogy azok az emberek elképesztő mennyiségű pénzt fizettek azért, hogy ott lehessenek. Hideg volt, kifejezetten hideg volt az éjszaka, tehát nagyon sokan, nagyon sokáig kitartottak. Például a Paddock Clubból onnan, amikor ez bekövetkezett, és megjött az az üzenet a versenyirányítástól, hogy az edzés nem fog újraindulni, akkor ott voltak olyanok, akik főháborodtak és távoztak azonnal a helyszínről. Tehát a puccosabb, parádésabb jegyek tulajdonosai nem tartottak, hanem elmentek azonnal. Az igazi hardcore rajongók a tribünökön, ők nagyon-nagyon sokáig ott voltak. Aztán egyszer csak azt mondták nekik, hogy akkor lehet menni hazafelé. Én nem hittem a szememnek, hogy elkezdik őket kiterelni. Nem is nagyon értettük, hogy ennek erre mi a magyarázat. Csak először voltak olyanok, hogy hát logisztikai okai vannak, meg ilyen, meg olyan, aztán a végén kimondták, hogy azok, akik a nézőknek a koordinációját biztosítják, azok egyrészt önkéntesek voltak, nagyon sokan, másrészt meg egy biztonsági cégnek a munkatársai. Munkavállalók, akiknek lejárt az idejük. Lejárt a munkaidejük. És ahhoz, hogy ilyen körülmények között, most ezt nem mondom, hogy extrém hideg volt, de az átlagosnál hűvösebb volt az éjszaka, egész egyszerűen nem lehet, nem, ott nem az megy, hogy akkor a főnök azt mondja, hogy na, akkor ti most ott maradtok akár hajnali négyig, mert én azt mondom, hanem ők tagjai egy ilyen érdekképviseleti szervnek, aminek kapcsán egész egyszerűen nem tehették meg azt, hogy tovább maradnak, mint ameddig a szerződésük szólt. Ergo nem volt más választás, mint haza kellett küldeni a nézőket. Ez felháborító konkrétan, hogy ez bekövetkezett. Az még inkább felháborító, ami utána jött, hogy kompenzációként kaptak ilyen merchandising kuponokat, hogy akkor menjetek a shopba, és akkor vásároltok, akkor beválthatjátok ezeket a kuponokat. Ez úgy szintén felháborító volt, pláne annak fényében, hogy egyébként, amikor távoztunk Vegasból, hétfőn a reptéren már minden Forma 1-es merchandise-on ott volt az 50%-os kedvezmény. Tehát az amerikai üzleti szellem. Sapka, póló, minden, tehát az kérdezik, minden 50% kedvezménnyel ment. Tehát ez nem volt egy kusztusos húzás. Tehát valami megoldás biztosan lehetett volna, vagy kellett volna találni erre. Nem történt meg. Én mélységesen együtt éreztem szerencsétlenekkel, mert tényleg kitartottak a tribünökön nagyon-nagyon sokan. Annak ellenére, hogy azt mondta mindenki, hogy itt üresek lesznek a tribünök. Konkrétan.
Na, akkor azt hiszem, hogy térjünk rá a dolgok pozitív oldalára, mert azért pozitívumok is voltak itt szép számmal. Ugye a hétvége kezdetén a két nagy rivális, fogalmazzunk így, Max Verstappen és Lewis Hamilton meglehetősen ellentétes nézeteket fogalmazott meg magával a pályával kapcsolatban. Ugye az egy másik kérdés, hogy Verstappen arról is beszélt, hogy itt a show kedvéért feláldozzák a sportszakmaiságot, meg az általad említett kiebrudalt szurkolók kapcsán, ugye úgy fogalmazott, hogy a helyükben földig rombolná ezt az egészet, tehát azért elég sok mindenről megnyilvánult Verstappen, de magáról a pályáról is azt mondta, amikor megkérdezték, azt hiszem ugye a 90 perces úgy szóval második szabad edzés követően, hogy megszerette már a vonalvezetést, és annyit mondott, hogy no, hogy ő ezt továbbra sem szereti. Hamilton viszont alapvetően nagyon pozitívan nyilatkozott a pályáról, és végig nézve a hétvége tételbíró részét, tehát az időmérőedzést, valamint a Las Vegas-i nagy díjat, azért azt mondhatjuk, hogy nem annyira rossz ez a pálya, és lehet ezen a pályán élvezetes versenyt futni. Az egy más kérdés, hogy ez minek volt köszönhető, erről majd beszélgessünk kicsit, de alapvetően én sokkal inkább éreztem ezt egy jó és érdekes versenyhelyszínnek, mint a tavaly debütáló Miami-t. Nyilván okkal lehetett, okkal állították a két helyszínt párhuzamba, nem csak amiatt, hogy az Egyesült Államokban vannak. Minden esetre, tehát szerintem ez egy élvezhető versenypálya, apróbb testi hibákkal, ugye lásd a csatornafedél, meg hát lásd azt a huplit, amely legalábbis a McLaren szerint, ugye Lando Norrisnak azt a meglehetősen csúnya nagy balesetét okozta. Na de, miért lehetett izgalmas a Las Vegas-i nagydíj?
Én egy picit első körben arra reflektálnék erre a Miami-Las Vegas párhuzamra, hogy én úgy tudom értékelni, abból a szempontból tudom értékelni ezeket az eseményeket, hogy milyen maga az élmény a helyszínen. És bár a Las Vegas egy tényleg egy őrületes, nem tudok más mondani rá, a helyszínre, hogy őrületes. Képzelj egy várost, ami soha nem áll meg. Legalábbis a belvárosa. Tehát ha éjjel 4 órakor mész a hotel halljába, a lobbiba, akkor is emberek ezrei ülnek a nyerőgépek előtt, és nyomják, mint süket a csengőt. Ha hajnali 5 órakor mész oda, akkor is, ha éjszaka, ha napközben, mindig full, nem áll le az egész, egy óriási nagy pörgés. Tehát, hogy erre mondják azt, hogy fancy helyszín. Szenzációs éttermek vannak, szenzációs mulatók vannak, amit el tudsz képzelni, minden abszolút top, amerikai mércével nézve is. És itt megy egy városi pálya. Miami-ban ugye egy kertvárosban megy a városi pálya, de mind a kettőnek megvan a maga hangulata. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy Vegas az lesöpri a szíről Miami-t, mert én voltam 2 Miami-n, és nekem az is nagyon tetszett, nagyon bejött. Miami is, mint város, meg a versenynek a hangulata is, ahogy az ott meg volt csinálva. Nincs 2 egyforma verseny. Mindegyiknek megvan a maga sajátossága. A Hungaroringnek is megvan a maga sajátossága, a Silverstone-nak is megvan a maga sajátossága, Abu Dhabinak is, és mindegyikben van olyan dolog, amit lehet szeretni. Úgyhogy én itt egyelőre nem tennék különbséget. Az, hogy itt, hogy mitől volt igazándiból jó, mert ki kell mondani, hogy nem hogy jó volt, hanem nagyon jó volt a verseny szerintem. De ahogy a Pitwall Plus-os videóban utaltam rá a kollégákkal, akikkel beszélgettem a világ minden tájáról, nagyon sokan voltak, akik azt mondták, hogy egyértelműen az év versenye volt. Az év legjobb versenye. Ebben szerintem szerepet játszik az, hogy maga a pálya az egy versenyezhető nyomvonal. Tehát sikerült csinálni egy olyan városi pályát, ami tényleg versenyezhető. Azokon a kritikus pontokon, ahol lehet előzni, meg lehet pofoszkodni, meg lehet cserpákolni egymást, azokon a helyeken azért van viszonylag elég hely ahhoz, hogy ott harc alakuljon ki. Azt tükrözi nekem ez a nyomvonal, amiről Ross Brown beszélt itt a Formula Podcastben, hogy van az F1-nek egy pályatervezésre szakosodott divíziója, akik igyekeznek tanácsot adni a már meglévő pályáknak is, esetleges átalakításokhoz is, meg az új helyszíneknek, hogy hogyan lehet ezeket a pályákat ezekhez az autókhoz igazítani. Úgy tűnik, hogy ez a divízió az itt a Tilke Engineering-el együtt nagyon jó munkát végzett. A másik pedig, ami az én olvasatomban nagyon sokat hozzátett ehhez, az a hűvös időjárás. Egész egyszerűen a hideg pályán a gumiknak a felmelegítése az vagy nehezen ment, vagy sehogy, és ez előcsalt hibákat versenyzőkből, amikből mások előnyt tudtak kovácsolni, és ez egyszerűen felfűszerezte ezt a történetet.
Menjünk akkor egy kicsit tovább, és beszéljünk 2 csapatról, méghozzá az Aston Martinról és a McLarenről. Ugye amikor néhány héttel ezelőtt azt mondták az Aston Martin részéről, hogy ők megpróbálják megőrizni a konstruktőri bajnokság 4. helyét a McLarennel szemben, hát azt legfeljebb egy elnéző félmosolyan nyugtázhattuk, hiszen ez azt követően hangzott el, hogy a McLaren gyakorlatilag csak azon a hétvégén nem szerzett egy második helyet, amelyiken nem indult el, miközben az Aston Martinnak ugye pontokat se nagyon sikerült gyűjtenie. Ezzel szemben itt az elmúlt 2 hétvégén egészen váratlan dolog történt, hiszen az Aston Martin elkezdett faragni a hátrányából mind a 2 alkalommal, ugye São Paulo-ban és Las Vegas-ban is sikerült ez nekik, így tulajdonképpen még mindig nyitott a konstruktőri bajnokságnak a 4. helye, épp úgy, ahogy az egyéni világbajnokság 4. helye, ahol ugye Carlos Sainz, Fernando Alonso és Lando Norris mindössze 5 ponton belül vannak egymáshoz képest. Ugye mindez elsősorban a McLaren váratlan megtorpanása miatt történt. Az, hogy Brazíliában nem szerzett pontot Piastri, az ugye ott a vasárnapi nullázása rajt baleset miatt volt, ott arról nem tehetett, de az, hogy itt Vegasban a 2 McLaren összedve 2 pontot szerez, ugye Piastri 10. helyének és leggyorsabb körének köszönhetően, az ugye messze-messze elmaradt a várakozásoktól, egészen pontosan mióta bevetették ezt a megújult McLarent, mondjuk így Ausztriában, azóta nem volt ennyire sikertelen hétvégéjük. És ezt a hullámvölgyet, úgy szóval az Aston Martin alakíthatja hullámhegyé, hogyha azt a 11 pontos hátrányt le tudják dolgozni a szezonzáron. Ugye most 10 pontot hoztak a McLarenen itt Las Vegasban, tehát egyáltalán nem tűnik az elképzelhetetlennek. Na de mit gondolnak erről Aston Martinéknál?
Aston Martinéknál azt gondolják, hallgatottam McCulloch főmérnököt, hogy úgy ítélik meg, hogy ez a nagyon hosszú útvesztő, amiben belekeveredtek, és a nyár zömét, meg az ősznek a jelentős részét ebben az útvesztőben töltötték, amikor ugye ez az hatalmas nagy megtorpanás volt, hogy kikeveredtek ebből. És jobban működik az autó, mint ahogy az utóbbi időszakban működött. Ez a nagyon határozott álláspontjuk. Természetesen elképesztően optimisták, az, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy elcsipjék a nagy ellenfelet. Ugyanakkor egy érdekes fejlemény is érkezett a csapatházatájáról, az, hogy Lawrence Stroll elkezdett eladogatni. És nem a közúti autós részlegből, hanem a Formula 1-es részlegből adott el egy jelentősebb tulajdonrészt, ami, hát itt nem akarok újra belemenni ebbe, de azért itt a Formula Podcastben szerintem elég sokat beszélgettünk arról, hogy mik lehetnek az ő tervei, mik lehetnek az ő elgondolásai a jövőre nézve. Ez egy picit, mintha a jövőben mutató lenne ez a megmozdulás.
Igen, erről emlékeztünk a Pitfall című hétfőesti műsorunkban is, hogy ez vajon hogy kisebbségi tulajdonrésztől megvált úgy szólván, vagy csak egy tulajdonrésze, ez vajon már egy lépése abba az irányba, hogy ő megválik a csapattól, vagy ez egy teljesen átlagos lépés, hiszen ez azért meg szokott történni csapatoknál, hogy érkezik egy kisebbségi tulajdonos, csak ugye, hogyha ez egy olyan csapatnál történik, akiknek az eladásáról beszélgetünk egy ideje, akkor ott felmerülnek bizonyos kérdések.
Így van. Nagyon ironikus az, hogy ezután a bejelentés után egy pár nappal történt meg az, hogy a fia a szezonbeli talán legjobb teljesítményét nyújtotta. Ez egy érdekes és faramúci helyzetet teremtett, de szerintem menjünk is tovább, majd elmélkedünk még Aston Martinékon valamikor.
Biztos, hogy lesz még rá alkalmunk, most viszont akkor kezdjük meg díjaink kiosztását. Mindenek előtt a Formula Podcast Facebook csoport tagjai által a hétvége legjobbjának megszavazott Best Followers külön díjat adjuk át annak a Charles Leclercnek, aki ismét bizonyította, hogy ő jelenkorunk legpehesebb Formula 1-es pilótája, ugye megszerezte a rajtelsőséget, és úgy tűnt, hogy végre összejöhet neki az első győzelme tavaly nyár óta, azonban egy rosszkor érkező safety car azt eredményezte, hogy a második helyért is vért kellett izzadnia. Ezt a Charles Leclert választottátok ti a hétvége legjobbjának, és őt választottuk mi is a hétvége legjobbjának. Mindenek előtt azért, amiket felsoroltam. Egyetlen apró pici hiba volt neki ebben a részéről ebben a hétvégében, amikor ugye elfégezte azt a kanyart, aminek köszönhetően Perez megelőzte őt a hajrában, de hát a visszatámadása bőven kárpótolt mindenkit azzal, ahogy ő az utolsó körben megszerezte a második helyet, és az addigi produkcióján megint nem hiszem, hogy bármilyen fogás lehetett volna találni. Nyilván rosszul jött Leclercnek, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a Ferrarinak az is, hogy Sainz nem tudott ott lenni az élmezőnyben, hiszen ő büntetés kapott a csatorna fedél okozta károsodás miatt, ez is egy érdekes ága annak a történetnek, na mindegy, hiszen ugye a Ferrari ugye nem tudta megosztani a stratégiát a két versenyző között, talán hogyha ez a lehetőség rendelkezésükre áll, akkor vagy Leclerc, vagy Sainz nagyobb eséllyel pályázhatott volna a győzelemre. De annak ellenére, hogy megint elbukott egy győzelmet, azért Leclerc talán nem volt teljesen elégedetlen ezzel a hétvégével.
Teljesen elégedetlen nem volt, de az minden kétséget kizáróan azért lehangoló statisztikai adat, hogy 12 pole pozícióból egyet sem tudsz. És ez volt a 12. olyan pole pozíciója, amit nem tudott futamgyőzelemre váltani. Ez sok mindenre rámutat egyébként. Egyebek mellett arra, hogy azért nagyon sok olyan helyzet van, amikor a pilóta gyorsabb, mint az autója. Tehát amikor valaki képes kipréselni egy adott csapat autójából 12 pole pozíciót, és abból nem tud, azokat nem tudja futamgyőzelemre váltani, ott azért nyilvánvalóan kérdések merülnek fel, hogy a közkinek a hibája. Mindannyian jól ismerjük a történetet, hogy mi zajlott a Ferrarinál az utóbbi években. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy ők szeretnék azt a látszatot kelteni, hogy felszállóágban vannak. Én azt gondolom, hogy ez a teljesítmény még így is, hogy nem lett belőle futamgyőzelem, azért bizakodásra adhat okot Leclercnek is, és a Ferrarinak is. Úgyhogy kíváncsian várjuk azt, hogy mit tartogat számukra. Hát azt nem mondom, hogy a szezonzáró, mert ez nagyságrendileg arról lehet elképzelésünk, hogy mit tartogat számukra 2024. Még egy picit itt ragadva, Las Vegasban, meg annál a bizonyos csatornafedeles incidensnél, hogyha a Ferrari azt jelezték, hogy nem tudom, hogy mekkora publicitást kapott, de a Ferrari jelezte, hogy ők kompenzációt fognak kérni a szervezőtől, mert ez a gyakorlatilag olyan lyukat ütött az autón, ez a bizonyos vasdarab, hogy át lehetett látni a járművön, és hát súlyos az anyagi kár, ami miatt ők kompenzációt kérnek, úgy, ahogy a házkert annak idején néhány évvel ezelőtt, talán 2017-ben a malajziai pályából pereltek ki egy komolyabb összeget, amiatt, hogy a Grosjean autójával ott az történt. Ami illetőleg még az, hogy ugye ők megpróbáltak mindent megtenni annak érdekében, hogy a Sainz büntetése az törölve legyen, de a bírák pár kifejtették a stewardok, hogy teljes mértékben egyet értenek ezzel, de a gyakorlattal ellentétes lenne, hogyha eltekintenének ettől a büntetéstől, úgyhogy nem tekintettek el. Nem volt, Fred Vassernek nem volt olyan jó a szája íze, mint mondjuk Charles Leclercnek. Leclerc azért bosszankodhatott, hogy nem lett meg a győzelem, de ő nem volt annyira ideges, mint Vasseur.
Hogy ki mennyire volt ideges, azra majd, ahogy kedves hallgatóink megszokhatták, az adás végén vissza fogunk térni. Most viszont lépjünk egyet tovább, és beszélgessünk egy kicsit a hétvége meglepetéséről. Akit Esteban Okonnak hívnak, ugye Esteban Okonra nem járnak túl szép idők mostanában. Az előző három nagy díjon két tizedik hely és egy kiesés volt a mérlege, és összességében a monakói dobogó óta, ami azért nagyon régen volt, nem végzett a hetedik pozíciónál előrébb, miközben csapattársának Pierre Gaslynak ez jó néhányszor összejött azóta. No, ehhez képest, és hát biztos nem gondoltuk volna, hogy ez épp most fog megtörténni, hiszen Okon a 16. pozícióból rajtolt, miután kizúgott a Q1-ben, tehát nem úgy tűnt, hogy ő most fogja megszakítani a rossz sorozatot, és ehhez képest a rajt utáni káoszból ő nagyon jól jött ki. Ugye emlékezhetünk, ott a rajtot követően Sainz megpördült, Alonso megpördült, amivel Bottas és Perez is pórul jártak, Okon pedig a 16. helyről a 8-ra lőtt ki, és aztán ezt a 8. helyet tulajdonképpen addig-addig építgette és óvta, míg nem egy 4. pozícióvá változott ez a verseny végére, hiszen Gaslyt meg tudta előzni, aki megint nem volt teljesen elégedett a csapat taktikájával, és akkor még finoman fogalmaztunk, eltűntek előle a Williamsek, George Russell, ugye gyakorlatilag önmagát intézte el a Verstappennel való ütközéssel. Okon viszont nagyon szépen tette a dolgát, és ugye Stroll, Sainz, Hamilton, Alonso, tehát Piastri, gyakorlatilag ha végignézzük a listát, akkor csupa papíron az övénél erősebb autó előtt tudott befutni a 4. helyen, és azt gondolom, hogy ez az elmúlt idő legjobb produkciója volt az ő részéről, amivel nem mellesleg 4 pontra megközelítette a házi versenyben Pierre Gaslyt, és hogyha van olyan páros, ahol abszolút el tudom képzelni, hogy a 11-12. Helyen is presztízs kérdést csinálnak abból, hogy kivégez előrébb a bajnokságban, akkor ez a Gasly-Okon páros, azt hiszem.
Ez egyben akár garanciát is jelenthet arra, hogy bizony nagyon sokan legyintenek, hogy a világ egyik legfeleslegesebb versenye lesz az Abu Dhabi szezonzáró, mert minden eldőlt már. Azért ez például egy olyan csörte a két francia között, ami miatt akár rettenetesen izgalmas is lenne az Abu Dhabi nagy díj. Tehát, hogy ez egy izgalmi faktort csempész majd a szezonzáróban, mert hogy nem fogják annyiba hagyni, sem Okon, sem Gasly, az egyszer teljesen biztos.
Hát nézd, egyébként most lehet, a két Red Bull pilótát valószínűleg, na őketten kevésbé fogja érdekelni ez egész valóban, ugye Verstappen számára az lesz a tét, hogy meg lesz-e a 19. futamgyőzelem is idén, Sergio Pereznek meg legfeljebb az, hogy próbáljon valamit villantani, hát nem tudom. Na, de hogy azért itt vannak nyitott kérdések, ugye, ahogy mondtam, 5 ponton belül van Sainz, Alonso és Norris a bajnoki 4., 5., 6. helyen, és még Charles Leclerc is lőtávolban van hozzájuk képest. A Ferrari és a Mercedes 4 pontra van egymástól a konstruktőri 2. helyért, az Aston Martin és a McLaren 2-séről beszéltünk, így itt van Gasly és Ocon, tehát bőven vannak azért itt izgalmas nyitott kérdések Abu Dhabira. Arra az Abu Dhabira, ahova ugye a Williams konstruktőri 7. az alsóház legjobbjaként érkezik, többek között annak köszönhetően, hogy az Alfa Tauri nem tudta folytatni kitűnő sorozatát, ami ugye hetek óta tartott a részükről. Most nem szerzett pontot sem az Alfa Tauri, sem a Williams, sem a másik két alsóházi csapat, pedig az időmérőt követően úgy tűhetett, hogy a Williamsnek erre azért lesz némi esélye, és a hétvége csalódásának éppen ezért a Williams versenytempója, vagy a Williams szombat esti produkciója lett megjelölve. Ugye a harmadik sorból rajtolt a két Williams. Alexander Albon az 5. rajtkockából, ami hogy mondjam, az még hozzá képest is szokatlan, mert az, hogy Albon a Q3-ban van, 7., 8. rajthelyek, ezeket megszokhattuk tőle. Az 5. rajthely azért meglehetősen magas volt az ő részéről, Logan Sargeant pedig hát egyszerűen elképesztő, hogy egyetlen helye Albon mögé kvalifikált, ugye a 6. rajtkockába, megelőzve többek között Bottas, Magnussent, Alonsót, na meg azokat, akik kiestek a Q2-ben, Hamilton, Perezt, és folytathatnánk. Ugye mindkét McLaren előrajtott Sargeant, és így tovább. Úgyhogy nagyon-nagyon jó helyzetből kezdhette a Williams a versenyt, és igazából ugye az első szakaszban, a verseny első negyedében meg is őrizték ezt a pozíciót, meg is őrizték az 5.-6. helyezést, és utána előbb Sargeant, majd Albon is teljesen eltűnt a süllyesztőben, végül ugye Albon 12., Sargeant pedig a 16. helyen ért célba, amit azt kell mondjam, hogy érthetetlen volt azok után, amit egészen addig láttunk, mert azon a csekély mennyiségű szabad edzésen is, amit láthattunk. Ott is rendben lévőnek tűnt a Williams tempója, az időmérőn nagyon jók voltak, a verseny első szakaszában nagyon jók voltak, és ehhez képest tényleg egy kellemetlen meglepetés volt ez a dupla nulla. És akkor, hogyha egyetértesz, mehetünk is tovább a hétvége pillanatával.
Olyan szépen összefoglaltad itt a Williamsnek a katasztrofális hétvégét, hogy nem is tudok hozzá mit hozzátenni. Azt, hogy James Walsh csapatfőnök kínjában beregisztrálta az Instagramra, és aktivizálta magát az Instagramon. Nem tudom, hogy mi áll ennek a hátterében, összefüggés biztosan nincs a Las Vegas-i veszőfutással, de most már James Wallace is elérhető az Instagramon.
Igen, ugye Bottas oda is köszönt neki. Hello James, itt Valtteri írta az üdvözlő kommentben. Na, menjünk akkor tovább a hétvége pillanatára. Az utolsó kör, Charles Leclerc megelőzi Sergio Perezt, és ugye ez másodszor történik meg Sergio Perezzel, hogy az utolsó körben veszít egy pozíciót, hiszen így történt a São Paulo-ban is, Fernando Alonsoval szemben, és így történt Las Vegas-ban is, Charles Leclerc-rel szemben, és én azt gondolom, hogy ez kezd. Annyiszor, annyi dologra mondtuk már ezt szegény Perezre idén, de most erre is ezt kell mondanom, hogy ez kezd kellemetlen lenni. Tehát egymás után kétszer így igen, bealudni a hajrában.
Igen, tény, hogy mérhetetlenül kellemetlen ez, hogy utolsó körben veszít pozíciót két egymást követő alkalommal, viszont szapultuk szerencsétlent annyiszor már idén, de most itt a Vegas-i versenyen a teljesítménye azért már ahogy faluhelyen mondjuk, azért már kezdett hasonlítani, nem? Tehát már azért kezdett nem olyan, mintha elmozdult volna a hullám hölgynek a legaljáról, amibe került. Nekem ezen a hétvégén ilyesmi benyomásom volt vele kapcsolatban. Ő nem teljesen magabiztos, nincs még meg az önbizalma, továbbra is ilyen riadt ember benyomását kelti, hogyha megengedik nekem a kedves hallgatók, hogy ezt így fogalmazzam meg. A pedokban, ahogy jövünk, megyünk, picit ilyen riadt ember benyomását kelti még mindig, de a teljesítménye, mintha egy fokkal vállalhatóbb lenne, mint mondjuk néhány héttel ezelőtt volt.
Hát egyrészt, én most hadd fogalmazzak így, egyrészt igen, másrészt viszont ugye azt ne felejtsük el, hogy megint kizúgott a Q2-ben, tehát hogy azért ez még mindig nem a jó kategória.
Én nem azt mondtam, hogy a jó Perezt látjuk, én azt mondom, hogy egy fokkal jobb Perezt látunk, mint mondjuk néhány héttel ezelőtt.
Ez jó, oké, ezt én el tudom fogadni.
Én ezt mondtam. Hogy egy picikével jobb Perezt látunk, mint néhány héttel ezelőtt.
Ezt én el tudom fogadni, valamennyire talán mozdul a dolog tényleg, de az is tény, amit mondtam, hogy 21 hétvégén 9. alkalommal esik ki az időmérőn idő előtt, minden idők egyik legdominánsabb autójával, ez elképesztően kínos, de ahogy mondod, az előrelépés az megkérdőjelezhetetlen, hát volt is honnan előrelépni. Magáról az előzésről pedig én ezt azért láttam nagyon nagy örömmel ezt a manővert Leclerctől, mert lehetett vele kapcsolatban bizonyos pontokon olyan érzése az embernek az elmúlt egy-másfél évben, hogy kicsit úgy belekeseredett a dolgokba, és az, hogy ő bevállalta dobogós helybirtokában az utolsó körben bevállalt egy ilyen manővert, és ráadásul nem csak bevállalta, hanem meg is csinálta, az azt mutatta, hogy ég benne a tűz, az a tűz, amit ugye szeretnének látni mindenek előtt a Ferrari szurkolók, és amire nagyon nagy szüksége is van a Ferrarinak, és egy ilyen hétvége után, ami ennyire borzalmasan indult a Ferrari számára, egyébként Carlos Sainz is abszolút dicséretet érdemel, hiszen nagyon szépen jött fel a 6. helyre, szóval ilyen versenyzői produkciókra nagy szükség van, az biztos.
Abszolút, abszolút. Ez a mindent bele attitűd volt, ami megmutatkozott abban, hogy elveszítette a pozíciót, és nem adta fel, hanem ment utána, és megpróbált. Ez a tűz, ahogy fogalmaztál, az ég benne rettenetesen, hangot is adott ennek, azt mondta, hogy ha nem lett volna a safety káros szituáció, akkor bizony ő hisz abban, hogy megnyerhette volna ezt a versenyt. Tehát az egyik szemes hírt, a másik nevetett Leclercnek ilyen tekintetben.
Na, és akkor Leclerc szeme után nézzük Mészáros Sanyi fülét. Mi minden jutott el oda? Prezentált kérlek a hétvége pusmorgását, vagy pusmorgása itt. Mik voltak a legizgalmasabb sztorik, amikből tudsz nekünk csepegtetni valamit?
Figyelj, jövőre vonatkozó sztorik. Nyilvánvalóan ugye mindenki várja az Alfa Tauri és az Alfa Romeo bejelentését a névre vonatkozóan. Mind a két táborból azt az információt kaptuk, hogy megszülettek a döntések, és még a nevezési lista közreadása előtt be fogják jelenteni. Úgy mentünk el Las Vegasba, hogy az Alfa Tauri már itt bejelentheti, hogy mi történik. Ez is volt a berendezkedés a társaságnak, hogy megteszik itt a bejelentést végül. Ettől kintenek voltak elállni, ugyanis az a bizonyos szerződés fizikálisan a papírusz, amire oda kell, hogy kerüljenek az aláírások, azok hát a jog útvesztőjében túlságosan sokáig ténferegtek, és nem kerültek aláírásra, ezért elhalasztották ezt a bejelentést. Most azt halljuk mind a két brigád esetében, az Alfa Romeo meg az Alfa Tauri esetében is, hogy ez Abu Dhabiban történt. Meg az Alfa Romeo-t illetően nagyobb a titkolózás, hogy ott mi lesz az új név az Alfa Romeo távozása után. Az Alfa Taurival kapcsolatban ott azért körvonalazódnak a dolgok. Ugye a Mistoring volt, sokszor utaltam rá azt, hogy a bossnak nagyon jó esélye volt arra, hogy megszerezze ezt a névadó szponzori státuszt. Ebből végül semmi nem lett, mert miután a hír kiszivárgott, utána nagyobb csomaggal kopogtattak amerikai társaságok a Red Bull ajtaján, hogy akkor ők szívesen beleszállnának ebbe a buliba. Úgy tudjuk, hogy egy hagyományosabb, általánosabb csapat nevet választanak, aminek a csapat névbe beillesztenek két cégnevet. Így fog kinézni az Alfa Tauri új neve. Mind a két társaság amerikai, szoros szövetségben állnak egymással. Azt is tudjuk, hogy kik ők, csak nem mondhatjuk el. De érkezni fog az ezzel kapcsolatos bejelentés. És Vegas kapcsán egy picit szerintem szót kell ejtenünk, ha már sztorikat említettél arra, hogy micsoda elképesztő celeb felhozatalt prezentált ide a Formula 1. Amit kaptunk a hétvége elején ilyen vendéglistát, csak az 73 oldalas volt. Tehát 73 oldalnyi nagynevű híresség szerepelt ebben a dokumentumban, hogy ők kaptak meghívást, meg az ő felbukkanásukra van esély a hétvége folyamán. Most ez a lista, ez folyamatosan bővült, az utolsó verziókat már nem ismerték még asztal alatt sem megmutatni nekünk, olyan vastag volt. Nagyon sokan nem jöttek el arról a listáról, amit először megkaptunk, de viszont jöttek helyettük mások. Azt kell, hogy mondjam, talán még jelentős minőségi javulást is eredményezve. Tehát akit el tudsz képzelni a sport világából, a zene világából, a mozi világából, elképesztően nagy nevek voltak jelen. Tehát most itt beszéljünk egy Usain Boltról például, vagy Shaquille O'Neal-ról, de egy Shaquille O'Neal bárhol megjelenik Amerikában, a tömeghisztéria tör ki azonnal. Ez így volt itt is. Ott Kylie Minogue. Nekem óriási élmény volt az, hogy kezet foghattam meg, röviden beszélgetettem Axl Rose-zal a Guns N' Roses-ból. Mint kiderült, van egy közös jó barátunk, és ő hozta a tető alá ezt a rövid kis beszélgetést, amiről szintén megosztottam egy képet a social media. Nekem az életemben ez egy óriási nagy dolog volt. Tehát a családban a Guns N' Roses az alap. Az édesapámnak a kedvenc zenekara volt, Axl Rose volt a kedvenc énekese, úgyhogy nekem hatalmas dolog volt találkozni vele. De mondom, rengeteg, én nagyon sokat őszintén megmondom, biztos azért van, mert öregszem. De nagyon sok ilyen hírességet nem is ismerek már fel. De azt látom, hogy tömeghisztéria van körülöttük, akkor azt ráfogod, hogy oké, nem ismerem, de biztos híres ember. És akkor mi a legjobb taktika ilyenkor? Oda mész a fotósokhoz, megkérdezett tőlük, hogy te, kit fotóztatok? És akkor az esetek 80%-ában az a válasz, hogy te a franc tudja, hogy kicsoda, de lefényképezzük, inkább legyen róla kép, mint hogy ne legyen.
Nagyon jó.
Viszont egy dolog biztos, hogy újra kell gondolnia azért a Formula 1-nek viszonylag sok dolgot, mert ez a grid, ez a rajtrács, amit vasárnap kiraktak a Las Vegas-i pályacél egyenesébe, ez már az abszolút az élhetetlen kategóriába tartozott. Én többször is voltam már olyan griden, amire azt mondtam, hogy ez most már tényleg nem embernek való, tehát ez már több a soknál, de ez a mostani, ez mindent vitt. Szóval ezen mindenképpen javítania kell a Formula 1-nek, mint a verseny szervezőjének, hogy akkor ez ennyire túlzásba vinni biztosan nem szabad, mert ez meg szabad így fogalmazni, káros az egészségre. A másik, amit mindenképpen szeretnék elmondani, mert láttam, meg kaptam kommenteket ezzel kapcsolatban, nagyon sokan elküldtek anyámba emiatt, hogy bátorkodtam megjegyezni azt, hogy az sem egészséges, hogy akkora a pedok a Las Vegas-i pályán, amekkorát elképzelni sem tudsz. Hihetetlenül. Messze a legnagyobb pedok. Az isztambuli pedok, ami szintén egy grandiózus történet, azt szerintem simán belefér ebbe kétszer. Akkora óriási nagy. De valahogy ugye felépítették ezt a vadonatúj építményt, amivel kapcsolatban az a FOM-nak az álláspontja, hogy akkor mostantól ez lesz a Formula 1 észak-amerikai otthona, tehát szándékuk van az egész évben történő hasznosítással kapcsolatban, meg terveik vannak. Felépítettek oda egy Titanicot. Gyakorlatilag, hogyha azt az épületet megnézed, az olyan, mintha a Titanicot építetted volna oda fel. Ezt én így is mondtam nekik, hogy ne haragudjatok, de ide fel van építve ez a Titanic, és ugye a panaszom az volt az egyik ilyen helyszíni videóban, és erre kaptam a hideget, meleget. Nagyon-nagyon-nagyon keményen elküldött melegebb éghajlatra az egyik kedves kommentelő, ezúton is tiszteltettem, hogy hogy merem én azt kijelenteni, hogy ez nagy probléma, hogy 10-15 percet kell sétálni a Media Centertől a pedoki. Úgy, drága barátom, hogy a mi dolgunk ezeken a versenyeken az, hogy információt adjunk nektek. Már sokszor beszéltünk erről, hogy ez hogy működik, ez úgy van, hogy én ott vagyok a helyszínen, és engem a szerkesztőink mint egy joystickkal irányítanak, hogy mi az, ami kell, mi az, amire szükség van, mi az, amit meg akarunk írni, mi az, ami iránt érdeklődtök, így próbáljuk az információkat begyűjteni. Meg nyilvánvalóan ehhez még tartozik egy jókora adag helyi információ is, amit ott derül fény, hogy akkor ezzel foglalkoznunk kell. Mi ezeket begyűjtjük, ezeket hazajuttatjuk, feldolgozzuk, és elképesztően nagy csúszásokat tud eredményezni az, hogyha egyetlen egy anyagnak a hazaküldése miatt 10 perc meg 10 perc, ha rövidebb változatot nézzük, 20 percet kell gyalogolja. Ennyi idővel később kapod meg az információt, kedves barátom. Ennek ez szokott a hátulütője lenni. Ha azt nem is hozom, hogy nem tudom, 4-5-6 fokos hőmérsékletben az embernek folyamatosan mennie kell, és hidd el nekem, hogy a végére olyan vagy, mint akit kifacsartak. ahogyan az egyik kedves kollégám fogalmazott, azt mondta, hogy itt egy újra kell kalibrálni a futóművet az Abu Dhabi nagy díjra, mert elfáradt mindenki. Tehát ez vállalhatatlan volt konkrétan. Az, hogy ez miért történt így, tehát még ez nem elég, hogy messze van a pedok bejárata a média centertől, de az, hogy a média pent, ahol neked dolgoznod kell, azt is a pedoknak a legtávolabbi pontjára rakják, az még rárakott egy nem tudom, egy 5-6 perc gyaloglást, mire oda elbondukoltál. Ugye ott zajlanak a session után ezek a pent beszélgetések, amikor jön a pilóta, és akkor körbeálljuk és kérdezgetjük. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok olyan hátulütője van a dolognak, ami nem túl egészséges. Nyilvánvalóan az, hogy először csinálták, ez belefér, nagyon sokan jeleztük, hogy ez így nem jól van. Ígéretet kaptunk arra, hogy 2024-re ez orvosolva lesz ez a probléma. Tehát úgy jöttünk el Las Vegasból, hogy a FOM illetékes képviselője jelezte nekünk azt, hogy szeretné, ha elcsitulnának a kedélyek, ezért megígéri azt, hogy megtalálják a megoldást arra, hogy ne ilyen embertelen körülmények, vagy nem embertelen, hanem a szokásosnál jóval nehezebb körülmények között kelljen az írott sajtó képviselőinek dolgozni. És ez nem csak az írott sajtó képviselői szívtak ezzel, hanem a televíziósok is. Tehát ha akartak bármit a saját cuccuktól, valamire szükségük volt, akkor el kell bandukolni oda a fészkes fekete fenébe, onnan összeszedni. Tehát ez nem járja. A rossz nyelvek nyilván azt beszélték, hogy ebben van egyfajta, purkoltan, hogy fogalmazzam meg, az FIA és az F1 közötti szembenállásnak a lenyomata. Az, hogy ez történt ezen a helyszínen az írott sajtóval. Egyesek ezt így vélelmezték, hogy ez ennek tudható be. Én megpróbálok jóhiszeműen hozzáállni a dologhoz, és azt mondom, hogy a Formula 1 nem szokott versenyt rendezni, mert nem szokott. Világbajnokságot igen, de világbajnokságot szervezni teljesen más dolog, mint egy versenyt fizikálisan megszervezni, meg lezongorázni. Ez volt az új szervezőbizottságnak az első próbálkozása, amiben én ezt úgy zártam le magamban, hogy oké, akkor itt vétettek egy hibát, majd meglátjuk, hogy 24-re tartják-e a szavukat, és orvosolják ezt, de annyit mondok, hogy nem volt egyszerű a létezés ezen a hétvégén. Ráadásul nem lehetett autót tehát nem tudtál a tömegközlekedés, az itt van ugyan egy ilyen monorail, egy ilyen vonat, amivel egy irányba tudsz menni, de überezni nem nagyon lehetett, mert minden le volt zárva, amit el tudsz képzelni. Tehát mindenki, aki a városban tartózkodott, az embereknek a 98% az gyalogosan közlekedett, és azért, hogy a mondást tartja, minden nagyobb Amerikában, és ez igaz a gyalogolt távokra is. Tehát ami a térképen icipicinek tűnik, az a valóságban elképesztően. Szóval nem sajnáltatni akarom magunkat, vagy magamat, de gondoljátok újra, mielőtt elküldtök bennünket a fenébe, mert nem mindig úgy van, ahogy azt otthonról látni lehet, vagy gondolni lehet.
Na de nézzük, hogy a pontszámok hogy vannak. Úgy vannak-e, ahogy a kedves hallgatóink látták otthonról. A választ sejtem előre. Na de ismertessük, hogy a Las Vegas-i hétvégére, kedves barátom, milyen pontszámokat osztottunk ki a mezőny tagjainak teljesítményére. És engedelmeddel a Red Bull-lal meg is kezdem a sort. A futamgyőztes Max Verstappen 9 pontot kapott tőlünk, Sergio Perez pedig erre az összeállni látszó produkcióra 6 és felett.
Charles Leclerc, Ferrari, 9,5 pont Las Vegasra, Carlos Sainz pedig egy 8-ast kapott tőlünk.
Nagyon-nagyon szép volt tényleg Sainznak is a produkciója, ugye azt követően, ami történt vele. Következzen a Mercedes, kalandos hétvégéje volt mindkettejüknek, végül 7-7 pontot kaptak tőlünk mindketten.
Az alpinosok, Ocon és Gasly, Ocon 8,5 erre a megsüvegelendő hétvégére, Pierre Gasly pedig egy 7-est.
Gaslynak ugye a szombat, Istenem, szóval Gaslynak az időmérő, így mondom, Okonnak pedig a futam alakult meglehetősen jól. A McLarennél viszont, Lando Norrisnak leginkább semmi nem alakult jól, ő 5 pontot kapott tőlünk, Oscar Piastri viszont egy gyenge időmérő után egy erős versenyt tudott kirakni az asztalra, 7-es a jussa ezért.
Az Alfa Romeo-nál sem váltották meg a világot. Valtteri Bottas 6,5 pontot kapott tőlünk, Joe Guanyu pedig 5 felett.
Igen, Bottas ugye szintén a rajt utáni kalamajka áldozatául esett, Lance Stroll viszont nem esett ennek az áldozatául, és egy remek produkcióval 8 pontot gyűjtött legalábbis tőlünk, Fernando Alonso pedig 6,5 kapott.
A Haasnál a legemlékezetesebb dolog, amit alakítottak a hétvégén, az minden kétségét kizáról, az a mirentetlenül kínzó szóvic, hogy Las Vegas. Ezzel a névvel operáltak. Ezzel a hétvégén, hogy Las Vegas. Kevin Magnussen 6 pontot kapott, Nico Hülkenberg pedig egy 5-öst. Nagy volt náluk a felhajtás egyébként a hétvégén. Rengeteg vendégük volt. De szerencsétlen Steinernek levegőt venni nem volt ideje. Ízekre szedték Las Vegasban.
Elhiszem. Nézzük az Alfa Taurit, az Amerikában szintén roppant népszerű Daniel Ricciardo egy csendes hétvégével 6 pontot gyűjtött tőlünk, ami pedig Yuki Tsunodát illeti, hát ő kapta a hétvége legalacsonyabb pontszámát, lefelé lógott ő most ki a mezőnyből, nem magasságát illetően 4,5 pont.
Williams, Alexander Albon 6,5 pont, Logan Sargent 6,5 pont. Beszéltünk róluk eleget.
Így van. Amiről viszont nem beszéltünk még, az, hogy kik kapják különböző külön díjainkat, és én, ha már itt beszélgettünk Charles Leclerc-ről, akkor én szeretném a Jean Alési külön díjat átadni neki, ami a legpehesebb versenyzőt illeti. Tényleg egy kisebb könyvet azért meg lehetne tölteni. Charles Leclerc bal szerencsésen elbukott győzelmei, póljai és dobogói történetével. Hát itt az újabb bejegyzés. Na de idegeskedő világbajnokság, kérem szépen. Az utolsó előtti futamhoz érkeztünk, azaz következik a hétvége utolsó előtti magas vérnyomás külön díja. Én azt hiszem, hogy a Ferrari-nál kell keresnünk a győztest.
Igen.
Már csak az a kérdés... Hogy mit
máshogy nem lehet.
Hogy Carlos Sainz volt idegesebb, Frederic Vasseur volt idegesebb, vagy meglepetés győztesünk van, és idősbe Carlos Sainz volt a legidegesebb.
Idősbe Carlos Sainz mindhárom érintett alkalmam volt testközelből szemügyre venni, amikor éppen idegeskedtek. És idősebb Carlos Sainz azért már elég idős ahhoz, hogy meg tudja nyugtatni magát azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen szitúval nem tudsz mit kezdeni. Ezt nevezik peknek. Tehát ő ezt viszonylag hamar lezárta magában, hogy az okokat, azt a következményeket, azokat viszont nem. Lementem a pitbe, amikor megtörtént ez a kényszerszünet, ott botorkáltam, és... Hát most is azt mondom, hogy amilyen lelkesedése annak az embernek van, olyan a világon nincs még egy kéz. Az első pillanat az utolsóig ott állt az autó mellett, amíg a fia autóját rendbe rakták. És mindent megfigyelt, mindent szemügyre vett, beszélgetett a szerelőkkel, szenzációs volt látni, ahogy megélte ott azt a helyzetet. Őt nem raknám az idegeskedő világbajnokság magas vérnyomás külön díjának fővárományosi pozíciójára. Fred Vasseur látványosan őrjöngött. Ugye nagyon keményen oda pörkölt, a televízióknak elmondta, utána beült a sajtótájékoztatóra, ott is hát szó szerint nyugtatnia kellett saját magát, hogy nyomdafestéket tűrő hangnemben tudjon válaszolgatni a sajtótájékoztató moderátorának kérdéseire. Aki csendben őrjöngött, az viszont ifjabb Carlos Sainz volt. Viszont rajta olyan indulatokat láttam, hogy hát én nem is tudom, én amellett, hogy neki adományoznám a magas vérnyomás külön díjat, én ezzel együtt adományoznék neki egy nem tudom, milyen díjat lehet adni annak, aki képes urrá lenni a legvadabb érzelmeken is.
Hűha, hát az biztos nem a Gellért Figergő és Mészáros Sándor külön díj.
Így van.
Ebben az egyben lehet.
Száz százalék, hogy így van. Mert hogy olyan elképesztő lelki erővel viselte azt, hogy majd szétrobban a feje, meg mindene, hogy azt tényleg csak csodálni lehet azt is. Úgyhogy én neki adnám a magas vérnyomás külön díjat, meg valamit adjunk még neki, ami miatt ezt képes volt így lehozni. Nézd vissza a felvételeket, amikor sétál visszafelé, meg ott mutatják, hogy ott mi történik. Majd szétrobban a feje szerencsétlennek.
Kérlek,
elképesztő.
Barátom, engem teljes mértékben meggyőztél, és nekem még egy külön díj van a tarsolyomban, az első hallásra talán kicsi meglepőnek tűnő cölöpteknős külön díj. Ezt szeretném Logan Sargentnak kiosztani 6. rajthelyért. A cölöp teknős ugye egy olyan teknős, amely egy cölöp tetején egyensúlyoz a magasban, és ő sem igazán érti, hogy került olyan magasra, és más sem érti, hogy mégis ki rakta olyan magasra azt a teknőst a cölöp tetejére. Na, valami ilyen érzésem volt Logan Sargent 6. rajthelyével kapcsolatban. Teljesen szürreális volt őt a 3. sorban látni, de ha már oda került, akkor egyébként tényleg azt emeljük, hogy tette a dolgát szépen, amíg tudta, az első kiállásig abszolút partiban volt az élmezőnye, vagy hát a, nem is tudom, az üldözőboly első felével. Maradt-e bármi a puttonyodban? Ilyenkor szoktam a puttonyodat szóba hozni, bár tudomásom szerint nem rendelkezel ilyesmivel.
Nem rendelkezek ilyesmivel, de egy külön díjat szeretnék adni, és ezt azért kapja az illető úriember, mert egész évben szívtuk a vérét, a vérüket éppen elégszer. Laura Strollnak szeretném felajánlani a legboldogabb apuka külön díjat, mert én bevallom őszintén, az embert olyan felszabadult, mint a szombat éjszakai verseny után, én még soha a büdös életben nem láttam. Annyira látványosan örvendezett annak, hogy a fia végre összehozott egy jó versenyt, egy Amerikában jól látható helyszínen, Las Vegasban, úgyhogy ő mindenképpen megérdemli a legboldogabb apuka külön díjat. Extrém, ugye a szokásos öltöny és világos nadrág kombót idősebb Lawrence Stroll erre a hétvégére Farmer Jackie világos nadrág kombóra cserélte, amin sokan meghökkentek, hogy hoppá, mi történik. Ugye tavaly egész évben csapatruhában járkált, ezt a szokását, ezt az idei évre dobta, most már civilben járkál, de ennyire lelazultam, még nem volt egyszer sem felöltözve egyébként. A rossz nyelvek szerint, ezt most megint csak azt mondja, hogy a rossz nyelvek szerint volt olyan bevonulása hétvége folyamán, amikor apa és fia külön helikopterrel érkezett a helyszínre. Nem tudom, hogy ez igaz-e, de erről beszéltek a pedagógusok több helyen is, hogy egyszerre egy időben két külön légijárművel érkezett apa és fia. Ha már Las Vegas, akkor adjuk meg a módját.
Hát de ennyire. Na jó, tényleg azt hiszem, ha valahol ha valahol belefér, akkor, akkor ez itt minden belefér. Hát barátom, köszönöm szépen ezt a kiváló beszélgetést. Azt hiszem, hogy eljött az ideje, hogy búcsúzzunk, és nem csak azért, mert ugye rövidesen, döbbenetesen rövid időn belül útra kezd a Budabi felé, hogy a helyszínről tudósítsd a szezonzárót, hanem azért is, mert ezekben az órákban kerül nyomdába mind a két szezonzáró, szezonösszegző kiadványunk, a Szágódás és Cirkusz, valamint az Autósport Évkönyv című kiadványok. Mindezt ugye annak érdekében tesszük így, hogy december elején, a karácsonyi könyvszezon kezdetén már elérhetőek legyenek ezek a kötetek, úgyhogy visszatérünk az utolsó simításokhoz, és aztán útnak indítjuk nagy-nagy büszkeséggel ezeket a kiadványokat a nyomda felé. Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmet, a következő podcastig arra biztatnánk titeket, hogy nézegessétek a formula.hu nevű weboldalt, továbbá nézegessétek Mészáros Sanyi közösségi csatornáit, amelyeket a Twitter, dehogy is, az X-en, az Instagramon és a Facebookon is Mesandor azonosítóval találtok meg, valamint a formula.hu, illetve az Autosport és Formula magazin YouTube csatornájára is mindenképp iratkozzatok fel, ahol megtalálhatjátok a hétfő esténként jelentkező Pitwall című magazin műsorunkat, továbbá megtaláljátok Sanyi helyszínen készített videóit Pitfall Plus címen, minden bizonnyal ezen a hétvégén is találhattok jó néhány ilyesmit, a webshopunkban pedig még kapható az Autosport és Formula magazin 2024-es fali és versenynaptára, és képzeld, Sanyi, azt a javaslatot, azt a felajánlást tettem a hétfői Pitfallban Balog és Gobodics kollégák társaságában, hogyha a naptárból kellően sokat eladunk, akkor jövőre megcsináljuk a Bottas naptárnak a szerkesztőségi változatát.
Jaj!
Jaj. Te is benne leszel.
Jaj. Amikor megérkeztem hétfőn Vegasban, az első körbe szimatolás után elkezdtem csinálni egy kis vidit a YouTube-ra, egy Pitfall Plus-t, és képzeld el, hogy egyszer csak fölbukkant Tiffany Cromwell, Valtteri Bottas és a pár jó barátja Paul Ripke fotográfus.
És volt Katya Bottason?
Volt. Paul Ripke készíti ezeket a bizonyos fotókat, amik a múltban megjelentek Bottasról fedetlen hátsóval, hogyha szabad így fogalmazni. És én ott értesültem arról, hogy néhány órával korábban megtörtént a bejelentése ennek a naptárnak, hogy ez tulajdonképpen jótékonysági célokat szolgál, és az egyik ilyen jótékonysági vonatkozása annak, hogy aki megrendeli ezt a bizonyos naptárat, az én nem is tudom, hogy a díjának, az árának, az árában nem is tudom, $5 például az egyik a prostatarák megelőzését elősegítő alapítványhoz kerül. Tehát, hogy jótékonysági célból csinálja Bottas ezt a polgárpukkasztó naptárt. Úgyhogy ha más miatt nem, akkor emiatt fontolóra vehetitek azt, hogy rendeltek ebből a portékából. Ha nem, akkor marad a formulás, amin hát azért ott is vannak látványos dolgok, még ha nem is feletlen férfi átsók azok, nem?
A fali és versenynaptár mindenképpen.
Fali és versenynaptár, az olyan, mint a gyors és gépkocsi vezető, nem?
Abszolút. Azt hiszem, hogy ezzel a magvas gondolattal búcsúzzunk el mára. Még egyszer nagyon köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is. Minden jót, sziasztok!
Szeressétek a Forma 1-et, sziasztok!
Megjelent a 2024-es Forma 1-es fali naptárunk. Az A3-as méretű lapozható kiadványban a következő szezon futamainak időpontjait is feltüntettük. További információk a formula.hu felületén és a webshop.formula.hu címen. Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.